Az orosz-ukrán háború az aréna témája, köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, a műsort felvételről hallják. Vendégünk Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatója. Jó napot kívánok, ezredes úr, köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
Orosz drónok Lengyelország és Románia légterében. El tud tévedni egy drón? Ha igen, akkor hogyan?
Igen, el tud tévedni egy drón, egyrészt akkor, ha elektronikai harceszközökkel eltérítik. Volt erre példa az orosz-ukrán háborúban, körülbelül egy-két hónapja, akkor a ukrán erők nagyon erős elektronikai zavarást végeztek az orosz drónok ellen. A csapásmérő drónokból közel 30-40-et sikerült Fehér Oroszország területére eltéríteniük, és ott leszállították őket. Nyilván ukrán területen is szállítottak le, és ebből lehetett zsákmányolni. De valójában ugye ez egy orosz stratégiának a része, hiszen ha megvizsgáljuk, hogy az oroszok hogy alkalmazzák a drónokat, akkor ennek van egy stratégiája. Általában éjfél körül kezdődik az ő drónjátékuk, ekkor az Orlán drónok, akik 600 kilométeres mélységig előre mennek, felderítik a terepet, hol van esetleg új légvédelmi eszköz, hol van esetleg telepített elektronikai harczavaró eszköz, milyen irányból várhatók repülők vagy egyebek. Ezt követően jönnek a kisebb drónok, ezek az úgynevezett száloptikás drónok, akik olyan 10-15-20 kilométeres mélységig bemennek. Ha találnak páncélozott célt, vagy van kijelölt céljuk, akkor ezeket megsemmisítik. Akkor jönnek a Lancet drónok, ezek 6-10-12 kilométeres mélységig mennek be, ezek főleg páncélosokra vadásznak. Azt lehet mondani, hogy a ukrán jelentések szerint olyan 30-35 drónt mind a két oldal bevet, és illetve 30-35 páncélozott célt általában kilőnek, ezért most azt látjuk, hogy a 20 kilométeres sávból kitakarítják az ukránok is, az oroszok a páncélozott eszközöket hátrább helyezik el. Ezt követően jönnek ugye az iráni drónok, illetve ezek előtt vannak az úgynevezett Gerber, a csali drónok, amiknek az a feladata, hogy zavarják a légvédelmi eszközöket, a radarokat, illetve magukra vonják az elektronikai harceszközöknek úgymond a lehetőségeit. Ugye nyilván felmerült, mert a médiában az oroszok nagyon szépen alkalmazták a hibrid hadviselést. Hibrid hadviselés, hibrid média. Ugye direkt figyeltük, fél napig meg se szólaltak az oroszok. Mi drónok itt, meg ott, hát nem is tudunk róla. Ugye a nagyköveteket, amikor beidézték, akkor mindegyik előadta a pingvin effektust, hogy mi nem, hát mutassanak bizonyítékot, hogy ezek orosz drónok. Aztán ugye kétségbe vonták az egész történetet, megjelentek a cáfolatok, hogy ezek nem is tudnak elrepülni odáig, bár kiegészítő tartállyal bőven el tudnak repülni ezekre a területekre. Illetve, ha ugye megnézzük egy kicsit a földrajzi elhelyezkedést, el szokták ezt játszani az oroszok, hogy átküldik a drónokat más országok területére, Moldávia, Románia, Belorusszia, és onnan fordítják vissza a városok felé, tehát régi játék ez. Miért ez az irány? Ugye azt is látjuk, hogy most egy nagy logisztikai útvonalat dolgozott ki a NATO, segítve Ukrajnát. Ez indul a balti országok kikötőiből, egészen le Varsóig, Krakóig, majd Lviv irányába minél gyorsabban próbálják bejuttatni a hadianyagokat, illetve NATO bázisok is vannak ott. A másik, hogy miért tudhatjuk ugye mindezt, ugye a NATO-nak van egy EVEX rendszere, ez a korai előrejelzés felderítést szolgálja, ez a Gelnkirchenben, Németország területén állomásoznak, 17 EA3-as gépről van szó, ezek 8-10 órát vannak a levegőben, 12 fő személyzet azon a nagy radar antennán keresztül figyeli a területet. Ez egy olyan 10 másodperc alatt tesz meg egy teljes fordulatot, 8000 méter magasságból 300 000 négyzetkilométer tud figyelni. Tehát a NATO nagyon jól tudja abba a pillanatban, amikor orosz rakétát lőnek ki, orosz vadászgépet emelnek fel, hogy honnan megy, és nagyjából az irányt is lehet sejteni. A másik van egy európai védelmi rendszer, ami a rakéták ellen készült, ebbe ugye benne van a Patriot rakéta, a TED rakéta, bár ez most inkább Izrael környékén van, illetve benne vannak azok a radarok, amik ezeket felderítik. Ugye a TED az 3000 kilométerig bőven a ukrán határ mögött orosz területen is fel tudja ezt deríteni, tehát ez nem érhette a NATO-t úgy, hogy nem tudott róla, és ugye mindenképpen ez beleillik ebbe az orosz hibrid hadviselésbe, stratégiába. Korábban már volt egy dróntörténet, a németek pedzették, hogy azokat az oszlopokat, amiket ők összeraknak és küldik Ukrajnába, azok fölött már Németország területén vannak kisebb orosz drónok, ami szintén nem elképzelhetetlen. Ez gyorsan cáfolta Oroszország, de most ezt azért nehéz lenne cáfolni.
Egyes orosz közlések szerint ez egy színlelt támadás, úgynevezett hamis zászlós akció volt. Ha nem a politikusok nyilatkozataira hagyatkozunk, akkor katonai vizsgálati eszközökkel meg lehet állapítani, hogy ki indít egy ilyen támadást, tehát hogy ebben az esetben orosz akcióról vagy másfajta provokációról van szó?
Igen, meg lehet ezt állapítani. Én sajnálom, hogy a NATO nem állt elő ezzel a történettel, hogy mikor indították, milyen irányba ezeket a drónokat. Illetve ha egy hamis zászlós támadásról van szó, azt az országok úgy szokták alkalmazni, hogy pár ilyen eszközt vetnek be, hiszen azzal is elérik azt a politikai hatást, vagy NATO hatást, amivel mondjuk a NATO-t nagyobb erőfeszítésre lehet ösztönözni. De az, hogy 20-25 drónnak a bevetése különböző irányokban, ugye a Baltikum irányába, nagyobb városok irányába, repülőterek, NATO bázisok irányába és a logisztikai központ irányába, ez nem hamis zászlós támadás volt, ez annak a stratégiának a része, aminek a második része most zajlik Fehéroroszországban, egy hadgyakorlat. Teszteljük le, mit csinálnak a túloldalon.
Minden a drónokról szól mostanában, éppen ezért nagyon érdekes, hogy miközben az oroszok például kalasnyikovokkal szerelnek fel drónokat, az amerikaiak bejelentették, hogy mesterséges intelligenciát telepítenek az ő hasonló eszközeikbe. Milyen lesz a jövő drónja?
Jövő drónja nagyon érdekes, hogy éppen ugye most tanulmányoztam több országnak a drón stratégiáját, illetve azt, hogy milyen eszközöket próbál meg. Próbálják egyrészt a méreteket leszorítani, hiszen ezeket a hadszintére ki kell vinni. Tehát egyre inkább megjelenik a drónokba is, mint az első világháborúban a két fedeles eszköz. Tehát, hogy a szárnyak nem túl hosszúak lesznek, hanem kettő lesz, és ezek modulárisak lesznek. Tehát, ha felderíteni akarok, akkor olyan fejet teszek bele, ha csapást mérni olyan eszközt, ha hosszabb hatótávra akarom tenni, akkor több üzemanyag cella kerül bele. Tehát ezek a hatások benne vannak. A mesterséges intelligencia bent kell, hogy legyen, már az orosz-ukrán rendszerben is benne van. Gondoljunk bele a háború elején eldönteni, hogy az a T-72-es harckocsi orosz vagy ukrán, ha nincs rajta az E betű, akkor azért a drón is ugye eltévedhet, saját eszközt is kilőhet. Tehát nagyon észnél kell lenni a drónoperátoroknak is, illetve a másik a zavarásmentesség, tehát ez a száloptika, amit fölcsévélnek, és körülbelül 10 kilométeres kábelt húz maga után, hát vannak most felvételek Pokrovszk környékéről, hogy a mező úgy néz ki, mintha aratni lehetne, csak ugye ezt a drótot kellene összeszedni, hogy ezeknek a zavarásmentessége kell, hogy legyen egy fontos szempont, illetve a drónpilóta kiképzés. Ugye eljutunk oda, hogy a katonának nem kell fitnek lenni, lehet, hogy éppen kicsit magasabb lesz, kicsit túlsúlyosabb, de lehet, hogy több kárt csinál, mint én pizsamában, ahogy a James Bond filmben mondják. Tehát sokkal inkább ebbe az irányba megy el, hiszen a drón parancsnok elmondta, hogy ő 12 egység fölött uralkodik most Ukrajna területén. Ez a parancsnok egy 20 kilométeres sávér felel, hogy ott ellője, kilője az embereket, és jelen pillanatban minden második halálesetért most már a drónok a felelősek. Tehát vagy felderítik és csapást mérnek, vagy felderíti és ő maga mér csapást az eszközökre, emberekre, És ugye a cél az lenne, hogy legalább 30-40 ezer embert iktassanak ki az orosz oldalon, ez az ukrán stratégia lényege, ebből jelenleg 10-20-at tudnak havonta megcsinálni 20 ezeret.
Az elmúlt néhány nap drón incidensei során három megoldást alkalmaztak, vagy hagyták elmenni a drónt, eltérítették, vagy lelőtték. Mitől függ, hogy melyiket alkalmazza a védekező?
Igen, megjelent ugye a sajtóban, hogy 2,8 millió dolláros rakétával lőtték le a 10 000-es drónt. Ugye ez nyilván Ferrarival üldözni a Trabantot az autópályán lehet, csak megéri-e. Nyilván mindig attól függ a döntés, hogy milyen területet oltalmaznak. Tehát ha egy NATO bázis fölé beengedem ezt a csali drónt vagy felderítő drónt, akkor az problémát jelent, akkor be kell vállalni, hogy lelövöm. Amikor látom, hogy nagy nyílt területeken megy, ugyanúgy, ahogy az Iron Dome Izraelbe pillanatok alatt ki lehet számolni, hogy meddig juthat el, akkor hagyom leesni, nem lövök ki rá rakétát. Tehát mindig az oltalmazott objektum vagy a lakosság védelme az elsődleges, az árakat majd utána kell számolni.
Ha Oroszország ezekkel a drónokkal tesztelte a NATO-t, akkor adódik a kérdés, hogyan vizsgázott a NATO?
Hát katonai szempontból azt lehet mondani, voltak problémák. Egyrészt ez a 2,5 órán keresztül Lengyelország területén drónok játszadoztak, úgymond a játékukat, az nem volt egy szerencsés dolog. A másik, ez a korai előrejelző rendszernek ezt sokkal korábban jeleznie kellett volna. A harmadik, hogy nem Belarusnak kell szólni Lengyelországnak, hogy csókolom, itt most mennek a drónok, de nem mi lőttük ki. Tehát ebből a szempontból vannak problémák. A lelövési arányokon van vita, de nyilván én az oltalmazást nézem, hogy most 26%-ot lőtek le, ennyit lőtek le. Politikai szinten nagyon jól vizsgázott a NATO, Lengyelország tájékoztatta a NATO főtitkárt, kérte a 4. cikke alkalmazását, hogy konzultáljanak erről. Ennek az eredménye 90 ezer katona küldése ebbe a régióba, illetve pont a mai napon jelent meg, hogy egy olyan repüléstilalmi övezetet fognak létrehozni egész Norvégiától Belorusszián át a ukrán határig, amiben a britek, franciák, dánok fognak F-16-os és egyéb vadászgépeket, Rafael gépeket küldeni, hogy itt egy repüléstilalmi zónát csináljanak, hiszen ez a világ legveszélyesebb zónája most. Ugye az oroszok, ha fölrajzoljuk, szintén mai nap fölrajzolták, ugye egész Törökországba belóg ez a drónképesség, ez a 650 kilométeres, illetve a NATO zónába is, illetve Ukrajnába. Tehát erre nagyon oda kell figyelni hosszú távon is.
Ha a 4-es cikkel ilyen jól működött, akkor az reménnyel tölthet el bennünket, hogy az 5-ös cikkel is ilyen jól működne, hogyha sor kerülne az alkalmazására?
Igen, ugye az én harcászat tanárom szokta mondani, hogy nagyon jó, amit a térképre rajzoltunk, csak soha ne kelljen kipróbálni. Erre is azt lehet mondani, ugye leírja, hogy haladéktalanul a megtámadott segítségére kell sietni minden országnak, és szerintem ez ugyanígy működne, főleg, hogy most ugye ott van ez az atlanti fal, mondjuk így, vagy NATO fal, amiben közel 3-400 ezer katonája van a NATO-nak, Törökországtól egészen Norvégiáig, de hát ugye ez a játék, ez még folytatódni fog, hiszen látjuk a továbbiakat, a gyakorlatokat, az akaratot orosz részről, illetve ezt a hibrid játékot, hogy hiszünk, nem hiszünk, de gyakorlatozunk.
A NATO elindítja a Keleti Őrszem nevű műveletet, az Európai Unió pedig egy drónfalat akar kiépíteni. Ez mit jelentene a gyakorlatban a jelenlegi védekezési képességekhez képest?
Ugye, ha Lengyelországot nézzük, ő van a középpontban jelenleg, ő már tavaly elkezdett egy 60 kilométer széles műszaki zárrendszer kialakítását a belorusz és az orosz irányba. A NATO országok közül a balti államok is hasonlóakat kívánnak megtenni. Több ország úgy döntött, hogy feladja azt a képességét, hogy például a taposóaknákat nem telepítene, ezek is sorra kerülnek. Ezen felül ugye ez a fal az azt jelenti, hogy van egy emberi tömeg, ami rendelkezésre áll, ez közel 3-400 ezer ember, plusz az itt levő haderők, tehát a NATO jelentős átcsoportosítást tett. Az eszközök ugye kellenek, a felderítés és a hírszerzés elemei. Ez csak a műholdakkal, a korai előrejelző rendszerekkel és azokkal a radarokkal lehet megvalósítani, ami jelen van a hadszintéren. Ezek a Patriotok és a többi légvédelmi rakéta, a NASAMS, a Hawk, az Iris a németektől, illetve kell olyan rendszernek lenni, ami tényleg lehozza a radarokat. Ugye vannak kísérletek most már lézerrel, láttuk a kínaiaknak is a díszszemléjén, láttuk Izraelbe, illetve mind az oroszok részéről készítettek ilyen mobil eszközt, hogy 1-2 kilométeren belül ezeket leszedje, és azok a hatásos elektronikai harc fegyverek. Amit látunk, hogy a harcjárművekre is ki szeretnék ezt terjeszteni, hiszen egy drón ne semmisítsen meg egy 2 milliárd forintos harckocsit mondjuk, ezért azoknak is lesz ilyen eszközük, de nyilván ez hosszú idő, amíg a NATO több tízezer eszközére ezt legyártják, illetve ki is kell próbálni őket.
Fehér Oroszországban a lengyel határ közelében ez a NATO keleti védvonala, elkezdődött egy nagyszabású orosz-belorusz hadgyakorlat. A jelenlegi helyzetben mi ennek a célja?
Hát a célja ugye az, hogy folytassák azt a gyakorlat sorozatot, amit korábban megkezdtek. Ez korábban hadászati méretű 200-150-200 ezer fős nagyságrendű gyakorlat volt. Most azt lehet mondani, hogy egy harcászati hadműveleti szint 13 ezer katonával, hiszen Oroszország most el van foglalva Ukrajnával, Belorussziának pedig az a 15 zászlója nem sok vizet zavarna ebben. Ami érdekesség, hogy azért Belarus nagyon figyel most a különböző nemzetközi szervezetekre, 41 országot hívtak meg, pont ma érkezett meg az amerikai küldöttség is, tehát ők is figyelemmel kísérik a gyakorlatot. Ugye egyrészt a gyakorlat célja az, hogy ez az államszövetség, amit létrehoztak Fehér Oroszország és Oroszország között, tudjon reagálni egy nyilván ő részükről NATO támadásnak nevezett betörésre, és a szuverenitását helyre tudja állítani ennek a két államnak. Gyakorlatoznak ugye a haditengerészeti erőik is, a nukleáris csapásmérő erőik, hiszen már tavaly körülbelül 10 darab rakétát, illetve atomfegyvert telepítettek Belarus területre orosz felügyelettel, illetve hát a különböző rakéták tesztelése is folyik, akár a cirkáló rakétáké, akár majd a Oresnyik nevezetű rakétáé is.
Az Oresnyik az milyen fegyver és mire képes?
Az Oresnyik az ugye egy közepes hatótávolságú rakéta, ami közel 6800 kilométerre tud elmenni, 7 darab robbanófejet tud magával vinni, és olyan sebességgel mozog, hogy a legtöbb légvédelmi és egyéb rakétavédelmi rendszer számára úgymond nem lehet elfogni, hiszen sokkal nagyobb sebessége van. Ugye egyszer tesztelték, Dnyipro városát lőtték meg vele az oroszok, fele hatótávolságon vetették be ipari létesítmények ellen. Ezt látjuk, nyilván nincs tömegével az orosz hadsereg rendelkezésére bocsátva, de egy veszélyes fegyver ezen a hadszintén.
Egy másik hadgyakorlaton a Jeges-tengeren cirkon hiperszonikus manőverező robot repülőgépeket tesztelnek az oroszok. Remélem pontosan idéztem, erről mit kell tudni?
Igen, ez is egy orosz kvázi csodafegyvernek bemutatott a Kinjal mellett. Ez a hiperszonikus sebesség, ugye 10-12 magsebességre képes rakétákról beszélünk. Ugye a 8 machot tud a Patriot rendszer, tehát kevésbé tudja ezeket elfogni, illetve ami még a nagy előnye ezeknek a hiperszónikus rakétáknak, hogy még manőverezik, tehát nem egy egyenes pályán repül, amit ki lehet számolni, hanem a végfázisban még a cél közelébe lehet juttatni, és úgy pusztítja a kijelölt objektumot.
Beszélt egy kicsit Fehér Oroszországról. Hogyan látja, hogy kifejezetten katonai szempontból Fehér Oroszország valamennyi egy önálló stratégiát követ? Ugye az oroszokat beengedték, együttműködnek velük, de ahogy már elhangzott, a belorusz légvédelem volt az első, amely riasztotta a lengyeleket.
Hát lehet, hogy ez is a hibrid stratégia része volt, hogy ti is szóljatok oda, hogy esetleg mennek ilyen eszközök. Én azt gondolom, hogy politikai, társadalmi szinten azért az a fajta nem teljesen demokratikus, diktatórikus rendszer, amit Lukasenko működtet ott, azonnak egyre kevésbé van támogatottsága. Nem véletlen, hogy a belorusz fegyveres erőkből csak az eszközöket vitték el sokszor az oroszok, hogy kell ez a zászló, hogy visszük. Egyrészt a kiképzettségük nem olyan magas, másrészt ők nem kívánnak részt venni ebben a ő általuk megfogalmazott testvérháborúban. Tehát ők próbálnának ebből minél jobban kimaradni. A háború elején nem sok választási lehetőségük volt, ugye ott volt 180 ezer orosz katona az orosz-belorusz-ukrán határon, tehát ehhez biztosítaniuk kellett nyilván logisztikát, ellátást, minden egyebet, de azt gondolom, hogy a belorusz képességek nem nagyon magas szintűek, a gyakorlat is inkább egy ilyen porhintés a nyugat számára.
Egy hadgyakorlat arra is lehetőség, hogy a szervező ország egy majdani esetleges támadás helyszínének a közelében fel tudja sorakoztatni az erőit?
Igen, igen. Tehát általában ugye a orosz-belorusz hadgyakorlatok általában abba a fő csapás irányt jelölték meg, hogy a balti országok irányába, a Szuvalki folyosón keresztül a kaliningrádi térségbe, és nyilván ezeknek a feltérképezése is jelen van. Oroszország emellett különböző eszközöket telepít most például a lengyel határra, óriási felderítőrendszereket, illetve olyan eszközöket, amivel elektronikai harc zavarást tud megvalósítani. Tehát ez is hozzáfügg ahhoz, hogy valószínűleg ők küldték ezeket nagy valószínűséggel, ezeket a drónokat, hiszen ez is a hadviselés része, drónnal teszteljük, illetve a saját elektronikai harceszközeinket pedig telepítjük ezeken a területeken.
Akkor derül ki, hogy ki mit akar, hogyha a hadgyakorlat után nem megy haza a hadgyakorlatról az összes katona, hanem ilyen-olyan ürüggyel ott marad?
Én azt gondolom, most nincs annyi katona, akik jelentősen változtathatnának a történeten. Ugye Észak-Korea további katonákat fog küldeni, itt a különböző források 6000-től 30000-ig jelölték meg, de Oroszország védelmi minisztere, amikor kim volt, főleg műszaki katonákat kért, akik az aknamentesítés, a fel nem robbant lövedékeket és az újjáépítésben segíthetnek a már megszállt területeken.
Drónok, oresnyik, cirkon, ezek ellen a NATO-nak van mindene, ami ugyanilyen jó?
Igen, van ez a rendszer, ami az európai védelmet szolgálja rakéták ellen. Ez egyrészt közel 2000 kilométerig felderíti, nem csak Oroszország, mert ugye a fő veszélyzónát Iránban látta a NATO akkoriban, és nyilván az oroszok megsértődtek azon, hogy az ő irányukban is van egy ilyen rendszer, de hát ismerjük ezt a sértődést. Illetve olyan rakétáik vannak, amelyek 500 kilométeres hatótávolságban már lelövik ezeket az eszközöket. Ugye a Patriot közel egy 120 kilométeres zónát, a TED az egy közel 200 kilométerest, de ő főleg a végfázisban semmisíti meg a elfogni kívánt ellenséges rakétát. Illetve ott vannak a műholdak, tehát egy tiszta képünk van erről, és ezeken a rendszereken kellene átmutni a rakétáknak. Emellett hajóra telepített egységek vannak, mint az Aegis rendszer, ez ugye főleg Olaszország, Görögország partjainál van, és Romániában és Lengyelország területén vannak ezek a radarok még, amik ezt a rendszert kiszolgálják, illetve rakéták.
Mi a helyzet most az orosz-ukrán háborúban a frontvonalakon? Mekkora területet foglaltak el az oroszok abból, amit a béketárgyalások végén magukénak szeretnének tudni, és van-e esélyük arra, hogy idén elfoglalják a teljes területet?
Hát igen, ez egy összetett kérdés. Egyrészt 118 ezer négyzetkilométernyi területet közel Ukrajna 20%-át foglalták el. Ugye a egyik ajánlatban Putyin azt javasolta az ukránoknak, hogy a déli, herszoni és zaporozsiai arcvonalat befagyasztja, amennyiben megkapja a Donyeckből fönnálló részt. Ez körülbelül 25% még. Itt 9 erődvárosa van az ukránoknak, tehát ezt odaadni, ez nyilván a halála lenne a Zelenszkij rezsimnek, amennyiben ők ezt felajánlanák. Amennyiben ugye az oroszok ezt megkapják, nagyon sok szakértő elmondta, hogy onnantól viszont nyílt sík területek vannak a folyóig, tehát rendkívül nagy lehetősége lenne Oroszországnak arra, hogy további műveletekben, ugye először is Zaporozsiát, Dnyiprót, Poltavát és Kramancsukot el tudná foglalni, illetve végig tudna menni a folyó mellett, és akár Kijevet is fenyegetni. Tehát ezek a lehetőségek állnának rendelkezésre, ha ezt Ukrajna lehetővé tenni. A mostani arcvonalon kisebb orosz harcászati sikereket látunk folyamatosan. Ezek olyan 10-20-30 négyzetkilométer naponta, de vannak nagyon sikeres ukrán ellenlökések, főleg a Pokrovsztól északra levő területen, ahol az oroszok nagyon előre törtek, azt a beszögellést most őnekik sikerült felszámolni. Az augusztusi területfoglalása az oroszok részéről visszaesett, olyan 430 négyzetkilométert foglaltak el a korábbi 500-akkal szemben. Mit látunk az arcvonalon? Hát azt látjuk, hogy az oroszok most három nagy irányba próbálnak előre törni, az egyik az a Pokrovsz és környéke. Itt már három oldalról, illetve Pokrovszk elővárosában ott vannak az oroszok, Kupiansk, itt is sikerült betörniük. Itt újra eljátszották az oroszok azt, amit Szudzsában, egy vezetéken keresztül, elektromos rollerekkel közelítették meg az ukrán csapatokat. Hát a vezérkar most elrendelte ukrán részen, hogy ahol ilyen vezetékek vannak, abba szöges drótot, robbanó eszközöket kell helyezni, hogy ne tudjanak támadni. Ami a legnagyobb problémája most az ukrán haderőnek ezen a hosszú frontvonal szakaszon, az az emberhiány. 40-50%-on állnak jelen pillanatban az ukrán dandárok. Tehát nem mindegy, hogy 3000 emberrel védekezhetek 30 kilométer széles szakaszon, vagy 1500-2000 emberrel. A másik a fölények. Ugye az egyik a drón fölényben vannak olyan 60-40 arányban az oroszok, és főleg Kupianszknál és Pokrovsznál megakadályozzák, hogy az ukrán erőket kivonják, vagy kapjanak támogatást. És az ukrán weboldalakon látom, hogy mindenhol kisebb járműveket toboroznak, mint Churchill, amikor kimenekítette az erőket. Ezekkel próbálnak bejutni, ugyanis mindenre mozdulnak a drónok. A másik a tüzérségi kérdés, rendkívül pontatlan, de rendkívül nagy számban alkalmaznak napi 50 000 lövést az oroszok. A harmadik légi fölényből adódik a siklóbombák. Tavaly 41 000-et alkalmaztak, idén 75 000-et szeretnének gyártani és bevetni. Általában 8-10 000 az elveszik általában a hadszintéren, de ezekből látható, hogy például Pokrovszk környékén egy hónap alatt 3000 ilyen bevetés volt. A GPS-szel bemért adatokkal nagyon pontosak, az ukrán védelmi létesítményeket iktatják ki. Összességében most ez a Pokrovszk irány az, ami rendkívül foglalkoztatja őket. Ukrán oldalon pedig egy erődrendszerre támaszkodnak, ez a 9 város, és emögött kiépítettek 2 védelmi vonalat. Ez Harkovtól megy le egészen Pokrovszkig, tehát felkészültek a legrosszabb változatra is, ha ezek idővel elesnek, akkor szépen egy-egy védelmi vonalba, ami többféle árokrendszerből, ezekből a prizmákból áll, harckocsi akasztókból, harckocsi árkokból, ezekkel próbálják majd megakadályozni a további támadásokat, de még tartják magukat ebben a 9 városban.
Az elesettek számáról különböző veszteséglisták jelennek meg. Ön tud olyanról, amit komolyan lehet venni?
Hát igen, ez a legveszélyesebb terület, erre egy külön műsort lehetne szánni, hiszen a Zelenszkijtől kinyilvánított 47 ezer halottól 1,7 millió halottig amerikai szakértők adják meg. Hát az igazság valahol középen van. Én azt gondolom a számvetések szerint, hiszen ugye a háborúnak különböző fázisai voltak, akár Avdijivkánál rendkívül nagy orosz veszteségek voltak, Bakhmutnál mind a két félnek óriási veszteségei vannak, és innen fordultunk abba a részbe, hogy innentől rendkívül nagy az orosz tüzérségi, drón és siklóbomba fölény, tehát sokkal több az ukrán veszteség. Ezt el kellene fogadni. A számvetéseim szerint a közepes szerint körülbelül 200-250 ezer ukrán halott lehet, ennek a háromszorosa 800 vagy közel 900 ezer sebesült lehet. Ukránok is rendkívül nagy veszteségeket okoztak az oroszoknak, ott is 170-től 200 ezerig lehet a halottak száma, ennek a háromszorosa a sebesültek száma. Rendkívül sok a kéz és láb sérülés. Bárki, aki ellátogat Ukrajnába kollégákkal, mind elmondják, hogy amikor beérkeznek egy pályaudvarra, tele van kéz-láb nélküli emberekkel, mint az első világháborús feelingben, ugyanis nagyon jó a védőfelszerelése az ukránoknak, tehát a védőmellények, viszont a kezek, lábok azok, amik általában sérülnek. Ukrán orvosokkal készült egy interjú, elmondták, hogy nagyon ritkán látnak olyan embert, aki lőtt sebe van, tehát általában ez a leszakadás az sok tüzérség és a siklóbomba miatt.
Az ukránok fegyverutánpótlása nyilvánvalóan nyugati segítséggel mennyire biztosított, annak a tempója, a volumene, a fölhasználhatósága, a bevethetőség, erről mit lehet tudni?
Ugye két részre kell ezt bontani. Egyrészt a szállítások gyorsaságát kérte Zelenszkij elnök, ezt meg is kapja, hiszen a vasútvonalakon lehet ezeket szállítani. Viszont előjön a kiképzés kérdése. Általában egy eszközre 4-6 hónap a kiképzés. Tehát küldhetünk mi Leopard harckocsit, M1-est, M2-es, Bradley gyalogsági harcjárműveket, a kiképzéssel van a gond. Illetve ezeket az embereket akkor el kell hozni addig az arc vonalból, elnézést. Tehát azt lehet mondani, hogy erre rendkívül oda kell figyelni, mert különben problémák vannak belőle. Orosz részről pedig azt látjuk, hogy egyre jobb a hírszerzésük, nagyon pontosan tudják, hol érkeznek be a szerelvények, mit kell szétlőni, és ugye amikor rakétával csapnak, akkor nagyon pontosan tudják koordináta szerint, hogy éppen vasúti szerelvényt kell szétlőni, vagy Poltavába a svéd kiképzőket, akik éppen elektronikai harcra oktatják az ukránokat, vagy Luckban, mint egy logisztikai központot, egy rakéta tároló helyet. Tehát ez az ellátás, ez rendben van. Inkább a kevés ember az jelenti a gondot. Gondoljuk el, orosz oldalon körülbelül 3-5-szörös fölény van Szirszki hadseregtábornok szerint, aki a ukrán erők parancsnoka, tehát az oroszok tudják váltani az embereket. 2-3-7 harctér után egy hetet valahol hátrébb pihenniük kellene. Ez nem valósul meg az ukrán részen, rendkívül kimerültek és fáradtak, azt látjuk.
Ukrajnát komoly bírálatok érik mostanában az úgynevezett kényszersorozás miatt. Háborús körülmények között milyen szabályok szerint történik a sorozás?
Ugye az ország alaptörvénye mindenkire érvényes, tehát hogyha hadi állapot van, és 27 év fölött van valaki, az hat köteles. Hogy mikor hívják be, mikor keresik meg, azért az az államnak a feladata. És azért gondoljunk bele, hogy aki mondjuk a Donyeckből elmenekült valahova, az valahol él Ukrajnában, azt meg kell találni, ha mozgósítani akarom, tehát ez egy rendkívül nehéz feladat, és ugye pótolni kellene a veszteségeket az arcvonalba, ami 10 000-től 30 000-ig terjed havonta. Nyilván ez egy nagyon rossz módszer, főleg azok a durva módszerek, amikor megverik, illetve olyan betegeket visznek be, akiknek semmi keresni valójuk mondjuk a hadszíntéren, aki mondjuk pszichés problémával küzd, kisgyereket nevel, vagy egyéb, tehát vannak kivételek, amiket be kellene tartani. Nyilván megfenyegették ezeket az embereket, akiknek össze kell szedni őket, hogyha nem szedtek össze eleget, ti mentek az arcvonalra. De hát a háborúnak egyszer vége lesz, és a háború után ezeknek az embereknek valahol élni kell. Tehát én azt gondolom, nagyon nehéz helyzetben vannak. Nem a legszerencsésebb rendszer ez a mozgósításra, de törvényi kötelezettsége mindenkinek a hazáját megvédeni.
A sorozást és a kényszer sorozást, tehát az különbözteti meg, hogy elvisznek erőszakkal olyanokat, akiknek elméletileg az ország törvényei szerint mentességük van?
Így van, tehát azokat is beviszik, akiknek mentessége van, illetve hát a világon azért minden normális haderőben megengedett az, hogy valaki megtagadja a fegyveres szolgálatot, ez elfogadott vallási vagy egyéb okokból, akkor ő neki olyan szolgálatot kell biztosítani, amikor logisztikai feladatokat lát el, sebesülteket, kórházban dolgozik. Ezeket nem látjuk Ukrajnában, mert rendkívül nagy az emberhiány.
És pénz hiány is van. Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy egy napnyi intenzív háború az forintban kifejezve 58 milliárdba kerül Ukrajnának. Milyen távon látja ezt még finanszírozhatónak, akár nyugati segítséggel is?
Hát pont most jöttek ki az adatok, ugye, hogy Ukrajna közel a bevételeinek a korábban 35-40, most 60%-át akarja felhasználni a fegyveres erőkre, hogy Oroszországot távol tartsa és megvédje magát. A tervek szerint 26-ra ők 120 milliárd dollárt kérnek a NATO országoktól. Ez azt jelenti, hogy Amerika, Kína, Oroszország után mindenkit megelőznének Európában a fegyveres kiadások kapcsán. Tehát Németország, az Egyesült Királyság és Indiát is megelőznék, a negyedik helyen lennének. Nyilván most a drónincidens, illetve az európai lakosságnak a megváltozott magatartása miatt azért ezek kevesebbek lesznek, ezek a támogatások. A németek tették közzé, hogy 9 milliárd dollár terveztek erre, vagy eurót erre az évre, de csak 8,3-at tudnak biztosítani a rakétákkal és minden egyébbel. A nagy kérdés az számomra, hogy korábban ugye az Amerikai Egyesült Államok szállított közel, az ő elmondásuk szerint 138 milliárdért, a Kieli Kutatóintézet 119 milliárdot. Ezt az európai országoknak kell most összeadni. Ugyanis, ha valamit Európának vesznek Amerikából, azt ki kell fizetni valakinek. A probléma az, hogy a saját képességeiket hogy fejlesztik így az országok, ha Ukrajnának kell vásárolni. Gondoljunk bele, Németország a háború 3,5 éve alatt 18 milliárd dollárt tett be Ukrajnába. Ez azt jelenti, hogy idén ugye ezt a 9 milliárdot kell beletennie, vagy 8,3-at, plusz a NATO előírást 3,5%-ra kellene emelni a GDP kiadásokat, a későbbiekben pedig 5%-ra. Tehát nagyon sok ország ezt nem fogja tudni megugrani, úgyhogy nincs az orosz ugye olcsó energia, kőolaj és földgáz, tehát sokkal másabb az államok lehetősége is. Tehát én abban látom a problémát, hogy Amerika nem finanszíroz, hanem fizettet azért, ami fegyvert ad.
Viszont nem csak emberből és pénzből van hiány, hanem egyéb problémák is adódnak, és egy igazán érdekes cikket olvastam ezzel összefüggésben a Financial Times-ban, az Inforádió is beszámolt róla, hogy egy holland biológus professzor, Han Josten, azt írta a cikkében, hogy Európát mocsarakkal kellene körülvenni, mert akkor nagyobb biztonságban lenne. Lehet, hogy ez egy fantázia dús civil ötlet, de ön harckocsizó volt, tehát a terepviszonyokat jól ismeri. ez egy fantázia, dús, civil ötlet, vagy egy katonailag is értékelhető javaslat?
Katonailag szerintem ez azért a Pripyat mocsarak megmutatták a második világháborúban, hogy harckocsival is át lehet kelni, ugyanis a harckocsinak a fajlagos talajnyomása az 0,9 kg per négyzetcentiméter, tehát kevésbé káros, mint amikor emberek sétálnak valahol, azt szoktuk mondani. És leküzdhetőek ezek ugye különböző módszerekkel. A másik kérdés az, hogy ahhoz, hogy valaki mocsaras területeket hozzon létre, ugye megfigyelhető Ukrajna területén is azért itt a biológiai, illetve ez a vizes hadviselés, hiszen a Kahovkai gát felrobbantása milyen problémát okozott, vagy az oroszok éppen szennyezett vizet engedtek a folyókba, és ez ukrán területekre ért. Tehát mindent próbálnak, de én azt gondolom, hogy ilyen globális felmelegedő világban azt elképzelni, hogy a vizet ezekre a területekre elvezetjük, az egyéb más ökológiai problémákhoz vezetne, hiszen ha megnézzük csak a folyót, ami ugye Ukrajnában van, amellett van a lakosság többsége, tehát azoknak a vízellátását is meg kellene oldani, és katonailag ezek legyőzhető területek.
Néhány villám kérdés a végére, mert szeretném, hogyha egy picit azért tudnánk beszélni az izraeli akcióról a gázai övezetben. Csak szimbolikus jelentősége van, vagy annál konkrétabb is annak, hogy Donald Trump a védelmi minisztériumot átkereszteli háborús minisztériumra?
Nyilván Trump elnököt úgy kell követni, hogy ő egy üzletember, ennek megfelelően egy kicsit pszichológiailag is hatni akar a haderőre, a fegyverkezésre, az amerikai fegyvervállalatokra, akik ugye rendkívül nagy hasznot tudnak most optimalizálni. Ha belegondolunk, egy tarackklőszer $1000 volt a háború elején, most 8000. Tehát ha valaki részvényt akar venni, akkor most tessék még befektetni, lehet. Én azt gondolom, ez egyfajta pszichózisa is a hadseregnek, hiszen vissza szeretnének térni az amerikaiak a Közel-Keletre, Iránt ugye sikerült egy kicsit megleckéztetni, de a palesztin helyzet sokkal bonyolultabb ennél, tehát háborús időket élünk, úgyhogy nem nagyon lehet használni például a Vörös-tengert, mert ott amerikai hajóknak kell lenni. Venezuela partjaihoz is vezényeltek egységeket, tehát egy kicsit az amerikai elnök irodájába is kicserélik majd a szőnyeget, hogy az a sas lesz ott, amelyik villámokat szór.
Háborús időket élünk, azt mondta, Németország a sorkatonaság bevezetését tervezi. Mi a hatékonyabb, a professzionális vagy a sorkatonaságra épülő hadsereg?
Ugye ez a háború nagyon megmutatta azt, hogy rendkívül szükség van katonákra. Általában az európai hadseregek, pont most írtunk róluk egy tanulmányt és egy feldolgozást, sikertelenek a toborzásba. Tehát most a háborús időkben nem nagyon szeretnének a katonák lenni az emberek, sőt, több a kilépő több országban. Ezért el kell gondolkodni, hogy legyen ugye egy normál haderőnk, ami mondjuk Magyarországon 27.500 fő, és ugye az elvek azt mutatják, akkor jó, ha háromszor annyi tartalékosom is van, hiszen nem tudok mindenkinek harckocsit adni, de majd fel tudom készíteni, hogy legyen ilyen lehetőség. Ugye Horvátország, Szerbia, Németország felvetette ezt, és nagyon érdekes adatok vannak erről, legközelebb beszélhetünk róla. Például a norvégoknál 70 éves korig sorozható valaki, tehát 18-tól 70 éves koráig harcolnia kell az országért. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Ukrajnában már elvitték az 50-60 éveseket is, akkor Norvégiában 70 évesek még ugyan nem kerekesszékből, géppuskával, de szeretnének részt venni az ilyen műveletekben. Egyedül Norvégia az az ország, akinek nagyon sikeres a toborzása, egy nagyon jó rendszert épített ki a középiskolákra, illetve olyan programokkal, hogy edzél együtt mondjuk a hadsereggel, tanulj meg önvédelmi sportokat, és így tudja fenntartani azt, hogy kevesebb a kiáramlása, mint a jelentkező.
Izrael szárazföldi erőkkel bevonult a gázai övezetbe. Katonai szempontból most ott mi történik?
Hát ugye a hosszú művelet eredményeképpen a háború elején az a 20-25 ezer terroristát a Hamasztól, az iszlám dzsihádtól, ezeknek legalább a kétharmadát sikerült kiiktatni, de azt lehet mondani, hogy 3-4 ezer ember még ott van. Ugye rendkívül bonyolult műveletekről van szó, hiszen a terrorizmus elleni küzdelem egy aszimmetrikus művelet, amikor nem tudjuk, hogy melyik civilnél van fegyver, öngyilkos öv vagy robbantó öv. Tehát ezeket, ahogy egy brit tábornok fogalmazott, hogy lehet leves tenni villával, de rendkívül lassú. Most pontosan ezt látjuk, hogy még mindig vannak olyan épületek, alagútrendszerek, amiket ugyan elárasztanak, felrobbantanak, felszámolnak, ahol még vannak terroristák, még vannak ott élő túszok, most tettek közzé videót, tehát az izraeli haderő nem engedheti meg, hogy újra a terroristák uralják ezt a részt, illetve ugye a túszokért már óriási tüntetések vannak Izraelben is, hogy haza kell hozni őket. Pont ma tette közzé egy pénzügyi fórumon Benjamin Netanyahu, hogy nyilván ellenünk van most mindenki a világba, hogy mi vagyunk a rosszak, de nekünk ezt be kell fejezni. Van egy olyan elf, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben, amikor a legnagyobb veszteséget lehet okozni a terrorszervezetnek, akkor kell a katonai erőt alkalmazni, és ez még nem ért véget a gázai övezetben. Itt különleges műveleti erők, repülők, harckocsik, helikopterek, vadászgépek vesznek részt, és gondoljunk bele a területbe, itt 40 millió tonna rom van, amit szétlőtt már korábban Izrael, most ezek között kell még terroristákat keresni.
Ott van sok százezer civil, sokan éheznek. Ha Izrael elfoglalja a gázai övezetet most szárazföldi erőkkel, katonai, politikai célját eléri, az összes terroristát elfogja vagy kiiktatja, utána mit csinál ott Izrael?
Hát nyilván ez egy nagy kérdés, hiszen az volt a célja Netanyahuéknak, amikor meghirdették ezt a műveletet, hogy eltávolítani a terroristákat, egy olyan közigazgatást létrehozni a gázai övezetben, ami működteti ezt a kvázi állam-nem állam rendszert. Viszont rendkívül nehéz, hogy a humanitárius helyzet ez katasztrofális, hiszen körülbelül egyharmadnyi élelem jut be, mint korábban, amikor a gázai övezet működött, akár Egyiptom felől, vagy akár más úton, vagy légi úton segítenek néha nagyhatalmak, például Franciaország, vagy az amerikaiak, de ez nem megoldás arra, hiszen lakásuk, házuk nincs ezeknek a több százezer embernek, akiket többször áttelepítettek a gázai övezeten belül, hogy most innen ki kell vonulni, mert művelet lesz. Utána másfele kell vonulni, mert ott is művelet lesz. Tehát itt a civil lakosság rendkívül nagy súlyos problémákat szenved.
Egy ilyen akcióban az ottani civilek már nem tudnak ide-oda vonulni, mert mindenhol akció van, nem?
Nem teljesen, most a Gáza városa a célpont, ott a felderítés és a hírszerzés ott azonosított be ellenállást, nyilván ezt kell megszüntetni most az izraeli haderőnek, de ugye nagy kérdés, hogy utána mi lesz, kiépíti újra ezt a területet, lesz-e Trump torony, lesz-e tengerparti sétány, és hát azok a gyerekek, akik most ebben nőtek fel, azokkal mi lesz hosszú távon, hogy radikalizálódnak, ez itt a nagy kérdés, mert ezt kellene megszüntetni, mert én gyerekkorom óta azt látom, akkor ugyan még fekete-fehér tévé volt, hogy a palesztinok meg az izraeliek támadják egymást, most színesbe látom élőbe, tehát ezt a radikalizálódást kellene megállítani, hogy abból a gyerekből, aki most gázai övezetben általános iskolás, ne a Hamasz képezzen terroristát, hanem valami iskolázottságot adjunk nekik.
Az arénát hallották az Inforádióban Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központjának igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, az arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel az Inforádió csatornájára. A mai műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes, Illis László, Király István Dániel és Szabó Gergely segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.